Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit. Nyilván megszokták már, hogy ebben a műsorban csak is a magyar történelemről beszélünk. De hát ha a magyar történelemről beszélünk, akkor időnként beszélünk kell olyan emberekről is, akiknek származásuk alapján tulajdonképpen nem kellene, hogy közük legyen a magyar történelemhez, de valahogy mégis ide sodródtak hozzánk, és nagyon is lett közük a magyar történelemhez. Most egy örmény emberről beszélünk, majd Tulok Péterrel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos kutatójával, történésszel, akinek jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Szóval, hogy keveredik egy örmény ember, Ara Jerecián, mondjuk el a nevét, hogy keveredik a magyar történelem közelébe, nem vagy közelébe, hanem alakítója lesz ennek a történelemnek?
Teljes mértékben alakítójává válik a későbbiekben. Hogyha visszalépünk a kezdetekhez, ő 1918-ban született, Isztambulban. Egyébként az egykori születési anyakönyvében a Konstantinápoly szó szerepel. Örmény származásuként édesapja és édesanyja vitték oda húgával egyetemben. Menekültek az 1915-ös örmény genocidium elől, amely több millió örmény keresztény életébe került. Ahogy ők Isztambulba kerültek, ezt egyfajta ugródeszkaként használták, és innen szerettek volna, és aztán indultak is Európa irányába egy új élet reményében.
Tehát van egy család, ugye Konstantinápoly van beírva. Hát ez érdekes, igen, mert azért Konstantinápoly 450 éve már Isztambulnak nevezték ebben, igen, az időben, de úgy látszik, hogy az ottani keresztények azért még tartották a régi nevet.
Így van pontosan, és az örmény keresztények pedig kifejezetten híresek arról, hogy számukra a legfontosabb egyébként a tradícióknak a tartása, és minden olyan, amelyik visszavezet a múltba, és így erősítik meg a jelenjüket is.
Hát az örményeknek most egy pici ország a Kaukázusban, de azért Arménia néven hát valamikor uralta a Közel-Keletet, mondhatnánk ezt is. A római birodalommal hadakozott, nem is eredménytelenül, és így tovább. Tehát van mire emlékezniük, amikor a dicső örmény múltra emlékeznek. Hát a jelen az nem olyan szép.
Igen, a jelen nem olyan szép, nyilván ez annak is köszönhető egyébként, hogy a Szovjetunió felbomlása után ugye egy olyan geopolitikai helyzet alakult ki, hogy egyrészt ugye az örmények ellenségeit a törököknek, Azerbajdzsán pedig ugye etnikumát tekintve törökökből áll. Azerbajdzsán egy rendkívül gazdag ország és nagyon gyorsan fejlődő ország, míg Örményország ásvány kincseknek a híján talán mondhatom azt, sajnos ezt a szót, hogy tengődik jelen pillanatban is.
Térjünk vissza akkor ehhez a fiatalemberhez, aki megszületik 1918-ban, és azt mondja, hogy a családja ugródeszkának használta Konstantinápolyt, Isztambult. Hát ez nem is csoda, hogy el akartak jönni abból az országból, persze, ahol egyébként az ő nemzettársaikat megölték.
Édesapja Nerzesz Jerecián, családjának a nagy része Olaszországban élt már ebben az időben. Egyébként ez eléggé jellemző az örmény diaszpórára, ugye nagyon nagy számban találhatóak a mai napig Franciaországban. Oda nagyon sokan menekültek egyébként a genocidium elől, ugye az Egyesült Államokban is nagyon sokan találtak, Olaszországban is. Jelen esetben ugye a Jerecián családnál adott volt, hogy már ott tartózkodó rokonok majd segíteni fogják a beilleszkedésüket. Így indultak el hajón Olaszországba, ugye akkor egy családi ötlettől vezérelve megálltak tulajdonképpen Budapesten egyfajta pihenőként.
Hajón elindultak Olaszországba, de Budapesten álltak meg pihenőként. Na, ezt tisztázzuk.
Jerecijánnak született egy olyan önéletírása, amely egy példányban jelent meg, és ezt az egy példányt ezt a fiának írta, és a fiának ajánlotta. Szerencsém volt elnyerni a bizalmát az ifjabb, szintén Ara Jerecijánnak, és ő a rendelkezésemre bocsátotta ezt a könyvet, ott el tudtam olvasni. Többféle közlekedési eszközzel indultak el Konstantinápolyból, Isztambulból, vonaton, hajón és folyami hajón is, így érkeztek el Budapestre, és mentek volna egyébként tovább Olaszországba, hogyha nem döntöttek volna úgy, hogy tulajdonképpen ez is egy igen barátságos hely, Budapest, illetve Magyarország, próbálják meg az új életet elsősorban Magyarországon.
Teljesen gyökértelenül?
Teljesen gyökértelenül.
Mikor történt ez?
1918. 18-19-ben.
18-19. A történelmi emlékezetünkben nem úgy maradt meg, hogy akkor Magyarország barátságos hely volt, igen, de lehet, hogy az akkori török állapotokhoz képest igen, mert ugye pontosan ott nagyjából az volt a helyzet, mint nálunk, vagy talán akkor még rosszabbnak tűnt, aztán később nálunk, igen, lett rosszabb, mert mi, igen, többet vesztettünk, mint a törökök. Igen. De minden esetre mindenhol polgárháborús helyzet volt.
Minden viszonyítás kérdése. Az örményeknek tényleg tartatatlan volt a helyzete a török birodalomban, annál bármi jobb volt, mint hogy ott maradtak volna.
Bennünket a béke sorozott meg.
Igen, amelyet finoman szóval erőszakkal kényszerítettek ránk. Mi azokat a területeket vesztettük el, ahol döntően magyarok éltek. Attól függetlenül, hogy az etnikai arányok azért nyilván változtak az elmúlt néhány száz évben,
az a béke az azért török területek bőséges elcsatolását is eredményezte volna, hiszen Ankara környékén maradt volna meg egy tenyérnyi Törökország, és innen sikerült felküzdeniük magukat, nem fogadták el ezt a békét, és gerilla háborút kezdtek, aztán komoly háborút kezdtek a görögök, az örmények, a kurdok, az angolok, a franciák, és mindenki ellen, és a mai Törökország így teremtődött meg. Sajnálom, hogy mi akkor nem vezényeltük a hadsereget a határra.
Voltak olyan politikusok, akik kifejezetten ellenérdekeltek voltak abban, hogy magyarságnak az egészséges önvédelme működjön, és ugye voltak olyanok hadügyminiszterek is, akik ugye azt mondták, hogy nem szeretnének katonákat látni, sem Budapesten, sem máshol. De a Székely hadosztálynak a létezése és a Székely hadosztálynak a hadmozdulatai azért azt mutatják, hogy azért lett volna olyan, aki harcolt volna, hogyha hagyták volna őket.
Hogyha hagyták volna, és nem szerelik le a hadsereget, ugye Károlyék. Linden Bélát említette itt honvédelmi miniszterként, ugye ő végül Szerbiában hal meg, illetve hát Jugoszláviában már a 60-as években talán Tito nyugdíjasaként, és Tito is elmegy a temetésére, hát nem véletlenül, mintha csak Magyarország temetésére ment volna el.
Pontosan.
Na, szóval ezek a történelmi körülmények, most úgy felvázoltuk nagyjából Törökországot, Magyarországot, arra Jerecián egy-két évesen mit kezd itt?
Tudni kell, hogy amikor életre valóságról szoktak beszélni, és az újrakezdés képességéről, akkor az örmények azért elég erőteljesen előjárnak. Ennek a készségnek a birtoklásában, na most ez a Jerecián családnál is ugyanígy történt. Az édesapja Nerzesz Jerecián a feleségével, ugye Jerecián édesanyjával, Sophie Mekteriánnal úgy döntöttek, hogy elzálogosítják a családi ékszereket, amelyeket ugye magukkal hoztak, és családi vállalkozást kezdenek. Kézi munka műhelynek a létrehozása volt. Magyaros motivumokkal készítettek kisebb ruhákat, terítőket, abroszokat, használati és dísztárgyakat. Az édesapja Jerecijánnak nagyon kiterjedt rokonsága volt Nyugat-Európában, például az Egyesült Királyságban is, és ezeket a kézi munkákat, kézműves tárgyakat exportálni kezdték.
Szóval azt is mondhatjuk, hogy a Jerecián család részt vett Magyarország gazdasági újjáépítésében, amire nagyon szükség volt Trianon.
Pontosan, így van. Ez a vállalkozás egyre virágzóbb lett. Ő erre vezette vissza, hogy a nagyon sok munka miatt hidegültek el a szülei. Egy biztos, hogy a szülők Jerecián kiskorában elváltak. Az édesapja elment Magyarországról, és az édesanyja maradt a két kisgyerek támasza, illetve az itt élő nagynénik, mert azért ilyenből is volt jó sok. Persze nagy részük azért Franciaországban, illetve Olaszországban lakott, de itt is volt azért rokonság.
Magára marad egy nő a két kisgyerekkel, meg az örmény életre valósággal.
Az örmény életre valósággal és azzal a tett vágyal, hogy ezeket a gyerekeket fel kell nevelni bármilyen körülmények között. És ő a lehetetlent is megpróbálta. Ez a családi vállalkozás aztán kinőtte tulajdonképpen egy női ruhaszalonná magát, méghozzá egy kifejezetten jó nevű ruhaszalonná, és egyre befolyásosabb a magyarországi pénz és politikai arisztokráciának a hölgytagjai kezdtek ebbe a frissen létrejött örmény ruhaszalonba járni.
És arra a Jerecián pedig már így jár akkor iskolába, ugye? Tehát neki a magyar már nem idegen nyelv, hanem nagyon is otthonos, ha nem is anyanyelv, de valahol a közelében van.
Igen, pontosan. Azzal együtt, hogy egy édesanyja több alkalommal is próbálkozott azzal, hogy a rokonság diaszporikus elhelyezkedését felhasználva elősegítette, hogy Jerecián egy tanévet először Párizsban töltött, majd a későbbiekben Velencében is, egy örmény szerzetes ennek a kolostorában, és ugye ezeknek mind az volt a célja, hogy már meglévő nyelvtudás újabb nyelvi készségekkel bővítse.
Elérkezünk aztán a második világháborúig. Tulajdonképpen akkor még fiatal ember, 22 esztendős.
Pontosan. Bármilyen meglepő, nem rendelkezett magyar állampolgársággal. Tehát ő papíron hontalannak számított, ennek a későbbiekben egyébként lesz jelentőség, miért nem hívták be katonának. Viszont az egyik nagynénye egy bútorgyároshoz ment feleségül. A bútorgyáros történetesen egy Nemzeti Front nevű jobboldali politikai pártnak volt egy prominens képviselője, és biztatta az ifjú Jerecijánt, hogy ha van benne, már pedig látta, hogy van benne tennivágyás és akarás, akkor ezt valahogy egy ügynek a szolgálatára állítsa. Jerecián el is kezdett politizálni, ugyanakkor az 1939-es választásokon a Nemzeti Front katasztrofális eredményt ért el, ennek megfelelően nem is sokkal később megszűnt a párt. Ekkor viszont Jerecián fiatal emberként úgy gondolta, hogy az egyre jobban erősödő nyilas mozgalomban valahogy ő mondjuk a fiatalságát felhasználva egyfajta ilyen ifjúsági vezetőjével szeretett volna válni a nyilas mozgalomnak. Az örmény identitását és az örmény származását mindig megtartotta és büszkén vállalta és büszkén viselte, már ebben az időben is maximálisan ő magyar embernek tartotta magát.
Ugye el kell jutnunk 1944-ig, mert igen, itt a sorsfordító Magyarország történelmében megnéztünk már 18-19-20-ban, hogy nézett ki a magyar meg a török igen történelem. Párhuzamba állítottuk. Most érdemes megnéznünk csak Magyarország történelmét. 1944. március 19-e Magyarország német megszállása. Egyszer csak minden megváltozik. Onnan kezdve bújt az üldözött, és felékolat nyúlt barlangjában.
Jelecián ebben az időben már, ugye, ahogy a későbbiekben is az üzleti életben tevékenykedett. 39 és 42 között töltötte úgy relatív aktívan politizálása. Egyébként a nyilas mozgalomból is, ha lehet ezt mondani, akkor elég csúnya körülmények között távozott, hiszen ugye a nyilas mozgalom vezetőivel összerúgta a port. A vezetők nem nézték jó szemmel azt, hogy rendkívül sok invenciózus ötlete volt Jelecijának, és egyre nagyobb önállóságot szeretett volna egyébként, amelyet hát nyilvánvalóan egy hierarchikusan fölépülő pártban ezt nem nézték jó szemmel, távozásra bírták nem csak Jelecijánt, hanem jó pártársát is.
44-ben ő már nem a nyilas mozgalom tagja.
Ő nem volt a nyilas mozgalom tagja ebben az időben, ő ekkor mindenféle üzlettel foglalkozott. Jelecián életéből nem ártana egy mozifilmet készíteni, hiszen ennyire színes élettel nem hiszem, hogy nagyon sokan rendelkeznének. Ő ebben az időben egy vegyészeti üzemnek volt az alapító tulajdonosa, de már túl volt keresztrejtvényfejtő újságnak az alapításán. 44 nyarán őszén ő már foglalkozott ismerőseinek az ajánlására, például sport motorok importjával, növényi anyagok tartósításával és minden egyébben, Cox adásvétellel is, tehát nagyon sok minden került a palettájára.
Adott egy fiatalember, aki érdeklődik a politika iránt, van benne tetvágy, ugyanakkor rendkívül tehetséges vállalkozó, ha jól értem, tehát amihez hozzányúl, ott haszon képződik valamilyen módon, és akkor itt van a vészkorszak.
Igen. Mielőtt a nyilas mozgalom közelébe került, ez a politika közelébe került, szintén az édesanyja révén, ő az Arizona mulatóban is dolgozott, ott a feladata ruhatervezés, illetve ruhadekoráció volt, többek között egyébként ugye Rozsnyai Sándornének ugye a legnagyobb divának a ruháit is ő díszítette. Ott ismerkedett meg nagyon sok olyan emberrel, többek között egyébként Markos Józseffel is, ugye Alfonzóval is, akinek aztán később megmentette az életét, akik nagyon nagy hatással voltak a világképének is az alakulására, illetve arra, hogy lássa, hogy amit a politika mond, és amit az ember személyesen tapasztal, az nagyon sokszor ég és föld.
Mikor kezdődik ez az embermentő tevékenység? A német megszállás után közvetlenül, vagy ősszel, amikor már a nyilasok, az egykori pártársai uralkodnak már az országban, ugye 44. október közepétől?
Igen. Ez Budapest ostromához köthető, illetve az ostromgyűrű bezárultához. December 24-én ugye a leírások alapján tudjuk, hogy gyakorlatilag az ugligeti villamos végállomásán, meg ugye a fogaskerekű végállomásánál a szovjet csapatok szenteste jelentek meg. 1944. december 24-én ahogy írta a Jelecián az önéletrajzában, ugye a vállalkozásainak a működtetése tulajdonképpen lehetetlenné vált. Őt nem abból a fából faragták, hogy ő egy helyben üljön és azt várja, hogy mit döntenek a feje fölött, ő szeretett volna az alakítója lenni az eseményeknek. Hontalan volt, ennek megfelelően ugye nem volt katona köteles, viszont azt gondolta, hogy a légoltalom keretében tudja hasznosítani a tetvágyát és a tehetségét, és ekkor kezdte el tulajdonképpen a Zichy Jenő utca egy szám alatt az akkori Vilmos Császár út, ma Balcsy Zsilinszky út sarkán lévő ház és tízek háznak az épületében kezdte szervezni ezt a szükségkórházat. Papíron úgy említette, hogy tulajdonképpen nyilas pártszolgálatosoknak, katonáknak, védelem erőinek a gyógyítására és az egyéb segítésére létrejött kórházról beszélünk. Akiket ott alkalmazott, azok kizárólag zsidó származású magyar orvosok és ápolónők voltak.
Tudjuk, hogy hányan?
Több százan, akkor tudjuk számszerűsíteni, amikor az igazolási eljárások.
Ez már a 45 utáni időszak, az igazoló bizottságok.
Pontosan, na most ekkor több százan írtak alá egy olyan dokumentumot, amelyben azt tanúsították, hogy nem csak, hogy nem volt a szekértolója a nyilas keresztes mozgalomnak, hanem kifejezetten minden napi tevékenységét az embermentésnek szentelte.
26-27 éves ekkor ez a fiatalember.
Rendkívüli idők, rendkívüli embereket termelnek ki, hogyha lehet ezt a csúnya szót használni. Hajmeresztő hidegvérrel tudta venni azokat az akadályokat, amiben más egészen biztos, hogy összeomlott volna.
Nézzük meg ezt a történetet, mert ugye szerződtetett zsidó orvosokat, ápolónőket, papírokat kellett szerezni, hamisítani, gondolom.
Pontosan, Megkereste a Budapesti Svájci Követséget a menlevelek miatt. Ki is állítottak ugye, ilyen papírokat az ott tartózkodók számára, ugyanakkor egy idő után azt lehet tudni, hogy Szálasi Ferenc egyre inkább szembesült azzal, hogy a semleges államok azok tulajdonképpen nem fogják elismerni a hungarista munkaállamot, amit ő nagyon szeretett volna. Ez volt az a fordulópont, amitől kezdve ezek a menlevelek, többek között ugye a svájci menlevelek is, hát finoman szólva nem sok értékkel bírtak, és ezek után Jerecián felhasználva a régi és nála maradt egyenruháját, illetve a régi kapcsolatrendszerét, ő a Totális Mozgósítás Minisztériumába több alkalommal bement, szabadon mozgott az épületben, és Bianco engedélyeket és Bianco parancsokat állított és állítatott ki, lepecsételtetett, aminek birtokában aztán a később végezte a tevékenységét.
Hú, pár dolgot tisztázunk, régi egyenruháját, hogy hontalan volt, tehát nem volt katona, tehát itt a nyilas párton belüli egyenruhájáról van szó, amit eltett azért így
a biztonság kedvéért, igen, megőrizte. Minden egyéb papírt is megtartott, és ami nagyon fontos, hogy nagyon sok ismerőse volt egyébként még a mozgalomból. Ők természetesen nem gondolták, hogy ezt ő milyen céllal teszi. Többek között a pártszolgálatosoknak létrehozott szükségkórház volt, ez pedig ugye elsőbséget élvezett ebben az időben.
És ápoltak ott valakit azért?
Nagyon-nagyon sok embert ápoltak, pártszolgálatosokat, német katonákat, magyar katonákat is, és hát természetesen nagyon sok olyan embert, akik ezt egyébként Alfonzónak az önéletírásából is lehet tudni, hogy budapesti lakosokat is, akiket esetleg gránátszilánkért vittek be oda, és ott operáltak az ott tartózkodó orvosok, ami egyébként hajmeresztő, hogy gyertyafénynél történtek a műtétek, hiszen ebben az időben már természetesen nem volt elektromos áram. A gyertyákhoz szükséges stearint, az pedig Jerecijának a 9. kerületben található vegyi üzeméből hozták át tulajdonképpen a fronton, és ebből öntöttek gyertyát, és ezeknek a gyertyáknak a fényénél operáltak az orvosok.
Hozták át a fronton?
Igen. Mint ahogy a kokszot is, hogy minimális fűtés azért legyen a kórházban, azt is csempészték. Jerecián minden egyes porcikáját és minden vagyonát arra áldozta ebben az időben, ha ki akart volna szállni, amire természetesen nem volt példa, de már nem is tudott volna.
Voltak helyzetek, amikor helyt kellett állnia, mert éppen mondjuk egy razzia odaért?
Igen. Volt arra is példa, hogy egy pártszolgálatos különítmény azért jött, hogy felkoncolják nem csak Jerecijánt, hanem a kórháznak az egészségügyi személyzetét is. Lementek a pincébe és a félhomályba meglátták, hogy milyen körülmények között operálnak, illetve milyen körülmények között vannak elhelyezve a betegek, többek között katonák is. Akkor, ha lehet ezt mondani, egy kis beszédet is tartott ott a különítménynek a vezetője, hogy őt azért küldték ide, hogy felkoncolja mindenkit, ugyanakkor látva azt az áldozatos munkát, amit itt folytatnak a kórházban, minden erőfeszítésével azon lesz, hogy segítse a szükségkórház működését, és nyilván a körülményekhez képest valamivel el is tudják látni a kórházat.
Azért küldték oda, hogy felkoncolja őket, ezek szerint lelepleződtek?
Talán lehet, hogy az a jobb szó, hogy rossz akarók mindig voltak.
Ez a pesti oldalon volt. Az azt jelenti, hogy valamikor január közepén a szovjet csapatok odaértek.
Igen, pontosan.
És ők hogy kezelték ezt a szükségkórházat, vagy hát az ott talált embereket? Mert hát van az egyik erőszak, és van a másik erőszak. Erőszakból erőszakba.
Igen. A szovjet hadseregnek az előörsei, amikor megérkeztek, hát bizalmatlanság nyilvánvaló volt a részükről. Azt is látták, hogy gyógyító tevékenység folyik. Ettől függetlenül ugye ismerve rengeteg történetet is, ismerve ennek az időszaknak a mechanikáját is, meg a dinamikáját is, azt kell mondjam, hogy elég meleg helyzetek voltak a szovjet csapatok beérkezése után is. Amit hozzáteszem, nem könnyített meg az sem, hogy volt olyan orvos, aki a házban lakott, a házban megmentettként élt, és mégis megkereste Jerecijánt, hogy azt a lakást, amit irodának használt ebben az időben a fiatalember, minél hamarabb szeretné visszakapni, és szeretne visszaköltözni a családjával. Néhány napot kért egyébként Jerecián, hogy ezt kivitelezni tudja. Finoman szóval nem szép szavak kíséretében távozott az orvos, majd néhány nappal később egy szovjet osztag érkezett, akik letartóztattak Jerecijánt és elhurcolták.
Ez az az időszak, amikor az ő egykori egyenruhája, amit még nyilas pártagként kapott, az nem ért semmit, illetve hát ha ért valamit, akkor golyót.
Pontosan.
Mi az, ami mégiscsak ért valamit ebben az időben?
Egyrészt a házban megmentettek, és azok a katonák, akik, mert egyébként az fontos, hogy Jerecijánék nem tettek különbséget az ostrom közelettével, már hogyha úgy adódott, akkor a szovjeteket is természetesen ellátták. Ez egy útlevél volt, jelez Jánék számára az új világba is, ugyanakkor azért nyilvánvaló nagyon sok olyan nehéz helyzet adódott, amihez az ő kreativitására volt szükség, hogy meg tudja oldani.
Például?
Ugye amikor őt elhurcolták, egy teljesen elképesztő váddal álltak elő, hogy ő tulajdonképpen azért hozta létre ezt a kórházat, és azért csábította be tulajdonképpen később a szovjet katonákat, hogy aztán ott meggyilkolják őket. Ugye hát ez egy nyilvánvaló képtelenség.
Hát azért egy-két képtelenséget hallottunk egyébként a Rákosi és Sztálin időszakban, és simán elítéltek embereket, vitték a gulágra, vagy agyonlőtték.
Pontosan. Hozzáteszem, hogy Jereczian álhatatosságának volt köszönhető, hogy ő semmilyen papírt nem írt alá. Több mint 300 oldalra dagadt az a kihallgatási jegyzőkönyv mennyiség, amit nyilvánvaló koholmányokkal töltöttek tele a szovjet elhárításnak a tagjai. Ő nem ismerte el semmit, ő konzekvensen tagadott, egyébként erre több olyan példa is volt, és több szovjet hadseregben szolgáló örmény honfitársa fölhívta a figyelmet rá, hogy semmit ne írjon alá, semmit ne ismerjen el, mert nem fogják tudni bebizonyítani. Hogyha aláírta volna, az alsó hangon 25 év kényszermunkát jelentett volna, honnan nyilván, hogy nem tért volna vissza. Mindenféle módszerrel próbálkoztak a szovjetek, falhoz állították, gödör mellé állították, mint egy sírt, amit megásadtak vele, a tetejére egy betonvasat tettek, és őt ott tartották heteken keresztül fogságban.
Na de végül kiszabadul annak.
Kiszabadult, mert nem tudtak vele mit kezdeni.
És akkor igazoló bizottság.
Még mielőtt az igazoló bizottság elérünk, ahogy visszaért Magyarországra, őt ugye a Felvidéken engedték végül is szabadon a szovjetek, látva, hogy nem lehet vele mit kezdeni. Ahogy visszaérkezett, őt rögtön a dél-budai internáló táborba internálták, ahol is ugye itt megint az ő általa képviselt lelemény művészeti csoportba került, aminek aztán nem sokára vezetője is lett, ahol mindenféle gyerekjátékokat és egyéb eszközöket készítettek. Ugyanis a kézügyessége nagyon-nagyon jó volt. Tágította a lehetséges kereteket Jereczian, hiszen ugye ő volt az egyik, akinek be kellett szereznie ezeknek a díszítő eszközöknek és egyebeknek az elkészítéséhez az alapanyagot, és a mellé adott rendőr tudtára adta már mindjárt az elején, hogy szerinte mindenki jobban jár, hogyha azt az időt külön töltik el, és akkor a rendőr is megy, ahova akar, ő is meg tudja látogatni a családját, becsület szavára a megbeszélt időben ott lesz. Ez így is történt, ennek megfelelően ez hónapokon keresztül folyt, meg tudta látogatni a családtagjait, és visszaérkeztek a megbeszélt időben.
Adva van egy hontalan fiatalember, aki sok mindent megtett a vészkorszakban az emberekért, egy olyan kor, amiben ő vállalkozhatna, hogyha még a vállalkozásnak bármilyen tere lenne, de hát itt jön a kommunista hatalom, és egy-két éven belül azt is államosítják, ami megmaradt Jerecziannak a vállalkozásaiból.
Azzal együtt, ugye, hogy minden vállalkozása megszűnt, illetve ugye elvesztette a forrásokat, létjogosultságát, szinte mindent, a Jereczian nem adta föl, és egészen egyszerűen álláshirdetésekre is jelentkezett. Például Budapest főváros önkormányzatához, tanácsához is felvételizett, ahol tulajdonképpen egy ilyen városszépítő bizottságnak az egyik tagjává megválasztották.
Hát volt mit szépíteni Budapesten 45-46-47-ben.
Volt mit szépíteni, ezzel kapcsolatban egyébként egy igen abszurd történetet is lejegyzett a visszaemlékezésében Jereczian. Egy május 1-i fővárosi díszítéssel bízták meg, amikor ő azt gondolta, hogy hát nárciszokkal fogja ezt ugye virágágyásokat megtölteni, és akkor ugye a természetet is vissza tudja hozni ugye a lerombolt Budapest utcáira. Ezt a kommunista vonalról rendkívül rosszul vették, ugyanis azt mondták, hogy hát pápai színekkel, ugye a sárga színnel feldíszíteni Budapest utcáit, hát ez finoman szólva ez nem fér bele. Jereczian megjegyezte, hogy hát ugyanakkor azt nem lehet megtenni, hogy más növényeket, ugyanis a zöld pedig a nyilas mozgalomra emlékeztetne, ettől kezdve nem lehetne virágot ültetni. Ez csak ugye a kornak az abszurditását mutatja, hogy még valakinek a nárciszról is a pápai állam zászla jut eszébe. Hát.
De Jereciának mit ott még eszébe, erre vagyok kíváncsi. Mondjuk vegyük 56-ig ezt az időszakot.
Amikor már nem tudott alkalmazottként dolgozni, akkor is ugye a rendkívüli kézügyességét továbbra is hasznosította. Amikor még természetesen nagyon alapjáraton, de működhettek mindenféle mulatók, egyéb olyan helyek, ahol valamiféle revű műsor még működhetett, ott ő jelmeztervezőként, színpadtervezőként, berendezőként működött, és rendkívül sokan hívták is, mert nagyon-nagyon kreatív és nagyon jó kézügyessége volt. 56-ban ő egyértelműen tudta, hogy miről szól ez a két hét. Azt is tudta, hogy Magyarországnak nincsen külső segítsége van egy adott keret, amiben, mivel az ő erejét meghaladják nyilván az események, csak túlélni lehet, és túlélni kell minden áron. Amivel aztán a későbbiekben nemzetközi szintéren kifejezetten egy gazdag emberré vált, az a zsenília állatkáknak az ötlete volt, amikor drótokra tekert zsenília anyagból különböző alakokat, formákat hozott létre. Ezek azok, amelyek egyébként még az én gyerekkoromban is a Ferenciek tere környékén kaphatóak voltak. Ez Jereciánnak volt az ötlete, és a szabadalmi okirat is a mai napig egyébként a fiánál megtalálható. Nem ment el, túlél, itt maradt, az adott keretek között rajztehetségéhez köthető tevékenységekkel próbált túlélni. A szűkre szabott keretek között próbált olyan életet élni, ami a szabadságnak egyfajta illúzióját adhatta meg neki.
Azt remélem, hogy megérte a rendszerváltoztatást, hiszen akkor még csak, tegyük idézőjelbe, 71-72 éves lett
volna. Igen, hogy érkezünk el a rendszerváltásig, ez egy nagyon fontos dolog az ő életében. Őt az 1960-as évektől kezdve folyamatosan próbálta beszervezni az állambiztonság. Konzekvensen ellenállt. Ausztria felé ezekkel a zsenília állatkákkal ki tudott törni nyilván az adott keretek között a nemzetközi piacra, és egyre többet tartózkodott Ausztriában. Majd az 1970-es évek elején kiutasították Magyarországról. Bécsben telepedett le, teljesen oda tette át a cégének a központját, és ott virágoztatta föl a cégét a későbbiekben.
Hazajön utána?
Hazajött.
Nem is tudom, mi a haza, hogy egy Szabulban született, Konstantinápolyban született, Bécsben élnek, kiutasítják, hontalan, mégis azt mondjuk, hogy hazajött.
Hazajött, ő egyébként magyarnak tartotta magát. Örmény öntudatú magyarnak, és ezt nagyon sokszor elmondta a fiának, ő Magyarországon érezte magát itthon. Nagyon hamar megkapta az osztrák állampolgárságot, egészen egyszerűen azért, mert olyan sikeres volt a cég, és olyan sok adót fizetett a cégei bevétele után, hogy 2 év alatt megkapta az osztrák állampolgárságot. Ő akkor is szeretett volna egyébként visszajönni Magyarországra, amikor megkapta az osztrák útlevelet, kihasználva azt, hogy a Jerecián nevet kétféleképpen is lehet írni, Y-nal, T-vel, Z-vel, vagy pedig I-vel és C-betűvel. Olyan útlevelet állítatott ki magának Ausztriában, hogy amikor átjött a magyar határon, a nevét nem találták a listán, hiszen teljesen máshogy írták. Ennek megfelelően ugye az itthon maradt családtagjai többször meg tudta látogatni a kényszerű emigráció éveiben is, egészen addig, ameddig fülön csípte a külföldieket ellenőrző országos központi hivatal. Különösebb retorzió nem lett ennek az ügynek, azt mondták neki, hogy most akkor, ahogy tud, csomagoljon és hagyja el az országot.
Elismerték valamikor az ő munkásságát?
A rendszerváltás után elismerték Magyarországon. Korábban, 1981-ben ő megkapta a világigaza elismerést, fát is ültettek az ő tiszteletére, az embermentést ezt igen korán elismerték. Az egyéb tevékenységét a rendszerváltás után ismerték el, Göncz Árpádtól kapott érdemrendet, a későbbiekben és aztán még kapott kitüntetéseket. Azt hozzáteszem, nagyon fontos, hogy ezt nagyon sokszor elmondta a fiának, hogy számára az igazán nagyon nagy érték és nagyon nagy ajándék, azok a levelek voltak, amelyet az általa megmentettek írtak.
Magyar állampolgárként ment el közülünk?
Igen. Magyar állampolgárként és olyan fiatalokat meghazudtoló energiával és előretekintéssel a jövőbe, amely azt gondolom, hogy páratlan. Csak példaképnek lehet őt állítani.
Mikortól nincs velünk ez a nagyszerű ember, aki 1918-ban született?
2010-ben halt meg. Egyébként az utolsó éveit is úgy töltötte, hogy ne legyen terhére senkinek, és a mindennapjai hasznosak legyenek. Gondolok itt arra, hogy a mai napig egyébként, ami az egyik legfontosabb alapműve a magyarországi orchidea termesztésnek, az Arra Jereciánnak köszönhető, hogy a saját pénzén kiadott egy szakmunkát az orchideák szaporításáról, tartásáról, amelyben az összes rajzot természetesen ő készítette.
Az utolsó kérdésem tulajdonképpen az kellene, hogy legyen, hogy mihez nem értett Arra Jereciánt, de ezt már fel se teszem, mert biztos azt mondja, hogy mindenhez.
A fiának azt mondta, hogy az informatikával azért meggyűlt a baja, de hozzáteszem, benne 90 évesen is megvolt az akarat arra, és a szándék arra, hogy megtanulja ezeket a dolgokat.
De hát a jó Isten ennyi időt adott neki, szép kort, azért 92 évet megérdemelte.
Így van.
Örülünk, hogy kortársunk volt, azt mondhatjuk. Nagyon szépen köszönöm Tulok Péternek, történésznek, a Nemzetemlékezet Bizottsága hivatala tudományos kutatójának, hogy rendelkezésemre állt.
Köszönöm.
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Ha tetszett az Ember Emlékezet, továbbra is keressék a honlapokon. Horváth Szilárdot hallották, viszont hallásra.